Ez a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaival, a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallják. A bolgár tengerparti Burgas és Nesebar lehet az új európai buli turizmus központja, aminek kedvez, hogy Bulgária és Románia a hónap elejétől részlegesen csatlakozott a Schengeni övezethez. Minden bizonnyal mérhető pozitív hatása lesz ennek a két ország turizmusára. A magyar utazók idén-nyáron és Horvátországba indulnak majd tömegesen, de reneszánszát éri a görög tengerpart is. Háborítatlan fővenyeket már csak legfeljebb Afrikában találni, de Szardínia még felfedezés előtt áll a tömegturizmus számára. Péli Nagy Kata, Kis Róbert Rihárd turisztikai szakújságíróval beszélgetett.
Bulgária és Románia április 1-től részlegesen csatlakozott a Schengeni övezethez. Ez azt jelenti, hogy aki repülővel vagy hajón érkezik az országba, és az unió tagja, annak már nem kell útlevél ellenőrzésen részt vennie. Mennyit tud lendíteni, ha egyáltalán tud lendíteni a turista forgalmon? Van ennek egyáltalán mérhető hatása?
Van mérhető hatása, sőt, kutatások mérték is, hogy adott esetben a turizmus bizonyos helyeken miként és hogyan rendül fel, változik, és a közlekedés mit mutat. De azért azt tudni kell, hogy igazán komoly hatása a szárazföldi viszonylatban lesz majd, hiszen ha belegondolunk, akkor most azzal, hogy még nem a Schengeni övezethez tartozik szárazföldön, legalábbis Románia és Bulgária, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor például Romániából Magyarország felé jövünk, akkor mindenki belefutott már szerintem, aki sokat jár oda, egy félórás, egyórás, néha másfél órás várakozásba is. Tehát ezek a várakozások vélhetően lecsökkennek majd, emiatt a kis határforgalom is jelentősen növekszik, és adott esetben egy moziba, vagy bevásárolni, vagy a fodrászhoz, vagy bárhová, máshová szívesen átmennek majd azok, akik beülnek az autóba, és van idejük például akár egy hétvégén, vagy akár egy szabadidős programként mondjuk hétközben is. A légi közlekedésben is könnyebbséget jelent az, hogy túrópróbaszerű, vagy legalábbis túrópróbaszerűnek kellene lennie a különböző ellenőrzéseknek, hogyha már ott ezek az elvek érvényesülnek. Hozzáteszem egyébként, több panasz is érkezett, hogy ugyanúgy megnézik az úti okmányait azoknak, akik például légiúton Romániában indulnak. Tehát most már néhány nap telt el, vélhetően majd az elkövetkező időszakban kiderül, hogy ezt tényleg a gyakorlatban is át tudják ültetni majd mondjuk Párizs és Amsterdam hatóságai is, hogy valaki felszáll egy olyan repülőgépre, amelyik mondjuk Bukarestbe tart. De az biztos, hogy önmagában a hír már azt jelenti, hogy aki esetleg gondolkodott az utazáson, annak egy lökést adhat, hogy igen, akkor elmegyek és megnézem majd mondjuk a Duna Delta csodáit, mert hát azért sok minden van, ami érdekes turisztikai szempontból arra felé. De nagyon komoly hatást azt gondolom a szárazföldi közlekedésben tapasztalhatunk majd, hogyha a Schengeni csatlakozás oda is kiterjed, hiszen akkor a várakozások megszűnésével nem csak ugye munkában járás lesz egyszerűbb, nem csak a különböző pillanatnyi 2-3 napon belüli utazásoknak a sokasága lesz majd érzékelhető, hanem az is, hogy ha valaki úti célként mondjuk egy erdélyi települést választ, akkor megsporolhatja a várakozás idejét visszafelé, és ez mindenképpen a turisztikai vonzerőt jelent. Nyilván nem akkora vonzerőt, mint egy élményígéret, vagy akár az árkérdése, de számít igenis.
Itt van a nyár a küszöbön. A magyarok állítólag most már nem is annyira Horvátországot, hanem Görögországot szemelik ki maguknak a nyári szabadság idejére, de vajon a Bulgária és a román tengerpart mennyire versenyképes, mennyire tudtak ők felzárkózni minőségben, élményekben, ahhoz a szinthez, amit mondjuk egy magyar turista elvárna?
Viszonylag pontosan ismerjük egyébként az adatokat manapság már a turizmusban. Magyarország egyébként ebben élen járó, hiszen a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ egyrészt pontosan tudja azt, hogy mikor, ki, hol száll meg, de anonimizált adatok formájában kapják meg ezeket, és marketing célokra aztán fel tudják használni. Tehát, hogy hány éves, honnan érkezett az illető, és hol szállt meg, milyen nemzetiségű, azt nagyjából tudni lehet, illetve tudni lehet azt is a cella információk alapján, hogy ki hogyan lépte át a határt, és érkezett Magyarországra. Visszafelé is azért vannak mérések, tehát azt is látjuk, hogy például Horvátországba hányan utaznak, Görögországba hányan utaznak, hiszen itt azért relatíve egzakt számokat lehet látni. mindenhol be kell jelentkezni a szállodában, akármelyik országban vagyunk, és ugye életszerűtlen, hogy Görögországba elmegy valaki, aztán visszafordul Magyarországra még aznap. Tehát nagyjából pontosan tudjuk, hogy mik a számok. Ez alapján továbbra is Horvátország lesz azért a legnépszerűbb úti cél vélhetően majd a mostani nyári időszakban. Tavaly egyébként az odalátogató utasok számával csúcsot döntöttünk, hiszen 700 ezer magyar látogatott el oda. Korábban a koronavírus járványt megelőzően is 660 ezer magyar vendég volt egész évben Horvátországban, koronavírus járvány idén pedig 400 ezer. Tehát továbbra is Horvátország marad a legnépszerűbb úti cél a magyarok körében, a külföldi úti célok közül, de látjuk azt, hogy Görögország valóban ismét belehúzott, hiszen a kezdetek kezdetekor még a 90-es években makrigiálos Olympic Beach, a buszos utazások azok Görögországba nagyon jelentős számban indultak, és a nagy charterjárat láncok is ugye Krétára, Korfura mentek először. Ma már eljutunk Zakynthoszra, vagy éppen Mykonoszra is könnyedén, vagy külön járatú repülőgéppel, vagy menetrend szerinti fapados járattal. Ilyen értelemben tény és való, hogy rendkívüli módon kedvelt továbbra is Görögország a magyar vendégek körében, és volt egy kis idézőres visszaesés, aztán most megint reneszánszát éli a görögországi turizmus, tehát valóban nagyon erős a görögországi magyar forgalom. És látjuk azt is, hogy Bulgária is egyfajta reneszánszát éli. Vannak, akik nosztalgiából mennek el, mert emlékeznek még, hogy milyen volt, amikor a lángosért sorba álltak a napos parton, és vannak olyan fiatalok, akik pedig bulizni akarnak menni, hiszen Nesebár környékén, Burgas környékén tényleg komoly buli központok alakultak ki, és nyilván ennek terjed azért a közösségi médiában a híre. Úgyhogy ide is sokan elmennek. De egyébként azt se felejtsük el, hogy Erdélyben is nyáron azért rengetegen megfordulnak, hiszen megnézik a látványosságokat, Székudvarhelyi környékén nagyon sok magyar vendéget regisztrálnak, sorolhatnám tovább, van táncház találkozó, például Kalotaszegen, Kalotaszent Királyon, úgyhogy ott is vannak vendégek, de Horvátország, Görögország, mondhatjuk azt, hogy a legnépszerűbb úti célok, külföldi úti célok a magyar vendégek körében most 2024-ben is, szerintem ezt már most kijelenthetjük.
Szerettek mondjuk fölfedezni olyan területeket, ahol még nincsenek sokan. A Covid előtt én Albániát látogattam előszeretettel, de most már az ottani beruházások is utolérték a fejlettebb idegenforgalmi területeket. Te hogy látod, hogy hol vannak még izgalmas fölfedezésre váró helyek Európában?
Európában, ugye így fogalmaztál nehéz kérdés emiatt, mert ha azt mondod rá, hogy a világban, akkor azt mondom, hogy Afrika az utolsó olyan hely, ahol még a klasszikus értelemben lehet utazni, ahol még találunk olyan helyet, ahová a globalizált termékek csak módjával jutnak el, ahol még úgy érezzük, hogy minden napunk kaland, és felment az adrenalin szintünk. Európán belül lényegében az igazán populáris helyeket nagyon hamar felfedezik, hiszen könnyű eljutni egy másik területről. Itt is vannak azért olyanok, amelyek még a magyar turisták körében kevésbé népszerűek, de jók. Szardínia szigete például, Szicília egyes részei, és Spanyolországban is találunk olyan vidéket, amelyek tényleg nagyon-nagyon szépek. Tehát vannak az utóbbi időben népszerűvé váló területek, például a Cinque Terre, az Ötföld vidéke Olaszországban, vagy akár Bariba most rengeteg magyar turista megy, és aztán innen érdemes felfedezni az olasz Maldívnak nevezett kis strandot, vagy éppen Gallipolit, vagy Otrantót. Gallipoli nem azonos a törökországi Gallipolival, csak névrokon.
Ahol ugye csaták voltak annak idején, a háború idején. Most ti hova tervezitek a családdal az utazást?
Én jó előre megtervezem általában a nyaralásokat, a családi nyaralásokat, és azt gondolom, hogy viszonylag precízen is jól meghatározom azt, hogy hova megyünk nyaralni, és a gyerek, ugye három gyerek, a feleségem egy picit determinálja, mert hogy én elmegyek ugyan meghívásokra Ecuadorba, Katarba és a világ különböző helyeire, hogyha éppen a feleségem elenged egy évben, de a családi nyaralások azok mindig olyanok, hogy lehetőleg autóval lehessen menni, és mind az ötten kényelmesen pár óra alatt odaérjünk. Így az egyik nyaralás az a Balaton lesz, Balatonfüred. Korábban sokszor Tihanyban pihentünk, de most Füred annyit fejlődött az utóbbi időben, hogy oda esett a választás, és a külföldi nyaralóhelyek közül pedig Rábszigetére fogunk menni, mert itt van egy nagyon jó családi nyaralóhely, ahol könnyen el lehet érni a homokos strandot, és a picik is pihenhetnek, hiszen 5-3 és 1 éves ugye ez a gyerekek életkora.
Kis Róbert Rihárd turisztikai szakújságírót hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Már az internet használó nyugdíjasok körében is hódítanak a csevegő programok. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatása szerint 2005 óta 80%-kal csökkent a vezetékes telefonhasználat, az SMS-ezés pedig 5 év alatt harmadával esett vissza. 2021 óta csökken a mobil hívások száma is. A hatóság piackutatási és piaci monitoring osztályvezetője azt mondta, hogy a csevegő programok használata minden korosztályban népszerű, a legfiatalabbak körében pedig a legelterjedtebb. Sugatagi Gábort Lakatos László kérdezte.
Lehet mondani, hogy szép lassan leváltják ezek az alkalmazások a mobiltelefont, vagy azért látszik ebben egy ellentendencia is?
Nagyon helyes volt az a megszorítás, hogy szép lassan. Tehát néhány éve volt talán hír, hogy teljesen megszüntette a posta a távirat feladást, mert már a kutyának se kellett, pedig régen milyen népszerű volt. Tehát annak is kellett egy 20-30 év, hogy teljesen kimúljon, mert már senki nem használja. Tehát az igaz, hogy mondjuk az SMS kiszorítja a chat alkalmazást, tehát üzenetet tudok küldeni úgy, hogy azt is be kell gépelnem, és elküldöm. De sokkal olcsóbb, és ennek látjuk a hatását, tehát 2018-ban volt a tetőponton az SMS-ek száma, abban az évben Magyarországon összesen 1,5 milliárd SMS-t küldtek el, ez visszaesett, 5 év telt el azóta, 1 milliárdra, tehát az 1/3-ával már kevesebbet küldünk el. Ugyanez érvényes a vezetékes telefonálásra is, a mobiltelefonálásra is, tehát mindazok, amiket pontosan tudunk mérni, tehát hogy hány percet beszéltek vezetékes telefonon, mobiltelefonon, ez csökken. Egyik gyorsabban, a másik lassabban, de az teljesen biztos, hogy mindig, hogyha jön valamilyen új megoldás, tehát valamilyen új műszaki, technikai megoldás a kommunikációra, az vissza fogja szorítani a régebbi megoldásokat, de azért ez nem egy-két év, nagyon hosszú idő lesz, hogy kiszorítsa.
De tulajdonképpen az eszköz, tehát a mobiltelefonra folyamatosan szükségünk lesz, és ahogy ön mondta, lehet, hogy ez elsősorban árkérdés, tehát jóval olcsóbb egy chat programban telefonálni, ha már úgyis van egy korlátlan internet előfizetésem?
Igen, de azért ez megint csak egy szemléletbeli kérdés, tehát manapság nagyon elterjedtek a korlátlan beszélgetés lehetővé tevő mobil csomagok is. Tehát régen azért emlékszünk, hogy szinte minden csomag olyan volt, hogy mondjuk havi 100 perc benne foglalt ingyen, aztán lett 200-300, most már ott tartunk, hogy gyakorlatilag végtelen mennyiséget beszélhetünk a havidíj megfizetése ellenében mobiltelefonon, tehát ez előbb-utóbb fog majd csak oda eljutni, hogy azok a felhasználók, akik úgy érzik, hogy hát mindent megoldanak csevegő alkalmazásokon, hogy elgondolkoznak majd azon, hogy kell nekem voltak éppen ez a teljes szabadságot lehetővé tevő mobil csomag. Nem járnék jobban esetleg egy kisebbel, vagy nem lenne esetleg elegendő, hogyha csak mobil internetet fizetnék elő, és hang már nem is kell nekem. Tehát itt még nem tartunk, tehát jelenleg mind a kettőt használjuk, tehát a mobil hangot is, és a mobil internetet is, csak egyszerűen a mobil internet segítségével a kommunikáció, tehát legyen ez írott üzenet, chat, vagy akár valamilyen alkalmazáson keresztül hang, de nem mobiltelefon, tehát valamilyen hangkommunikáció.
Mennyire korosztályi kérdés ez a fajta váltás vagy változás? Vagy nincsenek éles határok, inkább csak ilyen tendenciák vannak, mert azért az idősebb korosztály is élvezi, illetve használja ezeket az eszközöket?
Éles határok nincsenek, de általában mindig az újdonságokra a legfiatalabb korosztályok veszik birtokba, és kell idő, hogy akiknek már kiforrott szokásaik vannak, azok is változzanak. Tehát mondok erre egy példát ezzel a témával kapcsolatban. Tehát az nem igaz, hogy az idősebbek egyáltalán nem használják a csevegő alkalmazásokat. A 2023-as vizsgálatunk szerint a legfiatalabb korosztályban, akiket még mérni tudtunk, tehát a 15-20 év közöttiek, alig 3%-a volt, aki egyáltalán nem használt ilyen alkalmazást. Ez a 65 év felettiek körében 13%. Tehát van különbség, de az, hogy mondjuk a legidősebb korosztály egyáltalán ne használja, na ez nagyon nem igaz. Tehát 13% volt az, aki egyáltalán nem használt ilyen alkalmazást, a többi 87%-hoz képest, aki viszont igen, ez nagyon kevés. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy ez az egész ugye csak azokra vonatkozhat, akiknek van internet hozzáférése, és használják is azt. Tehát legidősebb korosztályban azért még bőven vannak olyanok, akik teljesen kimaradnak az internet világából. Akik viszont idősebbek, de az internetet használják, azok, ha nem is automatikusan, de nagy-nagy többségben még a csevegő alkalmazásokhoz is el fogják jutni, használni fogják ezeket.
És a különböző üzenetfajták között, tehát, hogy hangot, szövegest, vagy mindkettőt a chat szobában intézik, abban van-e jelentősebb eltérés korosztályok szerint?
Korosztályok között nincsen, tehát gyakorlatilag ugyanazon a felületen lehet elküldeni szöveget, tehát néma üzenetet, tehát nem élő hangos üzenetet, lehet hang kommunikációt, vagy akár képes, tehát videótelefonálást is folytatni. Gyakorlatilag semmi különbség nincs. Elsősorban a felhasználók igényein, vagy esetleg azon múlhat, hogy mondjuk milyen sávszélesség van, tehát alkalmas az a letöltési sebesség mondjuk kép közvetítésére is, vagy éppen valaki olyan helyen van, ahol gyengébb a minőség, és akkor vissza kell állni hangra, vagy csak szövegre, tehát ez nem életkori sajátosság, inkább a felhasználási cél számít.
Sugatagi Gábort, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság piackutatási és piaci monitoring osztályvezetőjét hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaival. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!